korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Evezza mélyre 146. adás, Szent János apostol első levele, de mindjárt módosítok, mert két részre bontottam, az eredeti terveim szerint egyben lett volna, most azonban csak az első részét vesszük, és így megyünk majd tovább. A szerző. Ismerjük jól, de azért nem árt átismételni. János, Zebedeus és Salomé fia, idősebb Jakab öccse. Betszajdából származott atya halász volt, és az ő mesterségét folytatta. Először keresztelő János tanítványa lett, a keresztelő tanúságtétele után Andrással, Simon Péter testvérével Jézushoz csatlakozott. Érdekes, hogy ebben a megfogalmazásban nem Jézus hívja, hanem egyszerűen ketten elkezdik követni őt, Jézus megfordul, ismerjük a nagy találkozás, hogy mit kívántok, Mester hol lakol, és aztán a csodálatos szép megjegyzés, hogy ez a 10. óra körül történt, vagyis hát több évtized múlva is emlékszik a döntő találkozásra. Az apostoli testületben a három vezető egyike Péter és Jakab mellett. Ezek a döntő kiemelt események, ugye a Jairus leányának a meggyógyítása, a színeváltozás története és a Getszemáni kerti ima, ők vannak jelen. Jézus keresztje alatt már a tanítványok közül csak ő áll, ismerjük íme a te anyád, íme a te fiad, és Nikodémussal és Arimátéai Józseffel együtt részt vesz a temetésben. Húsvét hajnalán pedig Péterrel együtt fut a sírhoz, a Tibériás tavi megjelenésnél is kiemelt szerepe van. A jeruzsálemi egyházban vezető, kiemelkedő vezető, oszlop, ahogy később Pál is megjegyzi, aztán hagyomány szerint Efezusban működött, Patmoszra száműzték, ezt kérdőjellel írtam, mert a jelenése könyvének a Patmoszi Jánosa az valószínűleg nem ugyanaz, mint ő, 100 éves korában halt meg. Írásai, az evangélium, befejező részt a tanítványok írták, és a levelek. Ugye, ahogy mondtam, hogy nem minden rész tőle származik, mások is szerkesztették, a jelenése könyve pedig mai ismereteink szerint egy János presbiter műve volt, aki akár lehetett János tanítvány is. Mindig mondtam, és most is újra mondom, hogyha valamelyik szentírási könyvről kiderül, hogy nem az szerezte, aki a hagyományos szerzője, akkor a fő szerző, akkor is a Szentlélek Úristen, tehát ettől nem halunk meg, ugye Mózes 5 könyvére gondoljunk csak például, a Mózes 5 könyve leírja Mózes halálát, ugye, tehát ezek nem olyan lényeges dolgok, régebben ennek nagy jelentőséget adtak. Az olvasók, tehát az első levél olvasói, igazán egyetemes katolikus levél, megszólítás sincs benne, mindnyájunknak szól, akik az ige kézzel fogható köztünk lakozásában részesültünk. Csodálatos szép himnikus előszó vezeti be, mintha csak az evangéliumot olvasnánk, olyan szép himnikus szárnyalású dicsőítés az ige megjelenésének, látható, tapintható, érzékelhető formában eljött közénk az örök szeretet, ezért örvendünk Isten közösségében. Nagyon szép, egy kis rész felolvasok, ami nincs megszólítás sem, rögtön így kezdődik, ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit a szemünkkel láttunk, amit szemléltünk, és amit a kezünkkel tapintottunk, az élet igéjét hirdetjük nektek. Tehát egy kicsit hasonlít a János evangéliumának a szinte zenei stílusára. A világosságban élünk, ha mi világosságban élünk, akkor ha Isten maga világosság, akkor mi is éljünk világosságban, bűn nélkül. Van szószólónk az atyánál, Krisztus az igaz. Ő az engesztelő áldozat bűneiért. Világosság. Ez is egy nagyon szép párhuzam. János evangéliuma is igen sokszor használja a világosság, az isteni szeretet jelképe, a fény, a világosság, a sötétség a másik oldal, a gonosznak a világa, és megjelenik ez a kifejezés már a János prológusban is, a világosság a sötétségben világít, a sötétség mégsem fogadta be, de végig vonul ez a párhuzam János egész evangéliumában, többször előfordul, és itt is ebben a levélben. Régi és új parancs. Nagyon érdekes, hogy új parancsot mond, de mégis azt mondja, hogy tulajdonképpen ez régi parancs. Jézus is beszél új parancsról. Most próbáljuk ezeket a fogalmakat világosan látni, tehát a régi parancs lenne a törvény maga, amint előkészítő Krisztusra, az új szövetségre, az új parancs pedig, hát mi az új parancs? Nem más, mint a törvény beteljesítése, a törvény tökéletesítése. Miért? Mert azt mondjuk, az új parancs a szeretet parancsa. Igen ám, de Biblia olvasó kedves hallgatói mindjárt jelentkeznének, ha most rögtön bele lehetne szólni, hogy hát miért? Sokan a templomban is csodálkozva néznek rám, amikor azt mondom, hogy a fő parancs, ott nem Jézus fogalmazta meg, nem ám, az Ószövetségben van. Igaz, hogy nem egymás mellett, két különböző helyen, de ismerték. Az írástudó idézi is az irgalmas szamaritánus történet előtt. Tehát megvolt. És miért új parancs? Miért új parancs? Azért, mert az értelmezése megváltozik. Az Isten szeretet ezentúl nem csak rituálé és parancs megtartás, hanem valóban teljes önátadás az atyának, és az ember szeretet, a felebarát értelmezése is teljesen megváltozik, kitágul, nem csak az egy hiten lévők, vagy egy nemzetközösségben lévőkre vonatkozik, hanem az egész világra, sőt, az ellenségre is. Tehát régi, de mégis új parancs. Arról szól tehát János is, kibővíti az új parancs fogalmát, a világosság elérkezett, most már, és még egy kis bővítés, hogy tettekben is meg kell nyilvánulnia az új parancs teljesítésének, új életre van szükségünk, nem csak szavakkal, hanem cselekedetekkel is dicsőítjük az atyát. Mert aki csak szóban szeret, sötétségben él, itt visszakapcsolódunk a világosság, sötétség fogalmához. A következő fogalom, hát ez kicsit izgalmas, mert sok fölhasználják Bugyuta gagyi műsorokban is, meg könyvekben is, ez az antikrisztus. Hát először is a fogalmat tisztázzuk, a kifejezés, beszélő kifejezés, ellenkrisztus, vagyis Krisztusként fellépő, a sötétség világát megszemélyesítő személy, tehát Krisztus nem sötétnek jelenik meg, nem denevér szárnyakkal, és nem tudom hogyan ijesztő formában, hanem éppen megtévesztő formában nagy hatású jelek és beszédek kísérik, valójában azonban minden pozitívumnak az ellentéte a negatív pólusa. Tehát a Krisztus, az élő Isten fiának a negatív pólusa, bár hát sokszor megtévesztő módon lép fel. Na most hát ki ez az antikrisztus, vagy mi ez az antikrisztus? nem a sátán. Tehát egy személy, ez az Antikrisztus egy emberi személy, értelmezhető egy személyként is. Nagyon sokan csak erre gondolnak, de inkább a Szentírásnak a szelleméből én azt mondanám, hogy, és János is azt sugallja, hogy többször fellépő, több szeméről van szó, tehát hogyha az egyháztörténelem folyamán az idők végezetéig többször föllépnek olyan személyek, akik Krisztusnak, vagyis szabadítónak, megváltónak állítják be magukat minden, az élet minden problémájára megoldást találnak, Krisztust jelmezébe is bújnak sokszor, és megtévesztik az embereket. Sokszor csak arról a megtévesztés nagyon katasztrofális, mert emberek százezreit, millióit dönthetik pusztulásba, gondoljunk egy-egy szektavezérre, sokszor kisebb körben rombolnak és pusztítanak, de mindenképpen hamis megváltást ígérnek. Most itt már beszéltem erről sokszor, tehát mindenre rá lehet húzni. Vannak pici antikrisztusok is, akik asztrológiával, meg kuruzslással, meg stb. Foglalkoznak. Tegnap olvastam egy nagyon-nagyon bájos Hercule Poirot novellát, egy nagyon nagy szellemi szórakozásom, én nem is olvastam azt soha, azt hittem, már mindent olvastam, ott pont erről szól egy ilyen szekta vezérnek a leleplezése. Természetesen a szekta vezér idős hölgyeket használ ki az örökség reményében, nagyon szellemes, de csak mondom, hogy egy vicces formában, de komolyra fordítva azért, hát, nagyon sok ilyen van. De még tovább bővíthetjük. Ugye sokszor személyre gondolnak, Hitler, Stalin, Ceausescu, meg Pol Pot, meg hasonló, Mao Zedong, de lehet nem személy, hanem eszmény. Valami eszme, téveszme. Az emberiséget becsapó téveszme, és hát némi történelmi tudással bővíthetjük még ezt a kört, a jelenkor eseményei számos antikrisztus-szerű ideológiát sorakoztatnak fel. Tehát maga egy ideológia is lehet az antikrisztus, például a házasság szétrombolása, egyneműek kapcsolatának a piedesztára emelése, kettős mércéjű liberalizmus, ugye saját magának maximális szabadságot követel, de hisztérikus rohamokkal és ostromokkal utasít el minden más véleményt. Ez a hamis liberalizmus, hogy szabadság, legyen szabadság, de csak neki. Tehát itt van ez a szatirikus lap, ugye? Fájdalmas tragédia. De az egész világ elkezdett hisztériázni ezen, és közben nem gondoltak arra, hogy azért ők is súlyosan és nagyon súlyosan megbántották mások érzékenységét. Tehát itt ez a kettős mérce, hogy lehet, teljes szabadsággal lehet a Mohamedet, vagy Krisztust, vagy valami ilyesmit gyalázni, de őrájuk megjegyzést tenni nem lehet. Ez a tragédia, ez a teljes tragédia, és nincs belőle is egyelőre semmi, csak az, hogy beszéljünk róla. Úgy gondolom, hogy nem hamis jövendőlésekre kell figyelnünk az antikrisztus problémáinál, hanem az élet eseményeikre kell ügyeljünk, tehát ne merüljünk el a katolikus oldalon se, látnokok meg hamis, nem igazol dolgoknak a figyelésében, hanem inkább figyeljünk oda az élet eseményeire. Én is azt mondom személy szerint, hogy sok antikrisztus van és lesz. Utolsó rész, a világ szeretete, ez is egy nagyon érdekes, hogy ne szeressétek, kedveseim, a világot, és mindazt, ami a világban van. Hát ez is megtévesztő lehet egyesek számára, és azt gondolhatjuk, hogy a Istennek tetsző élet, a világnak a megvetése, a világból való kivonulás lenne, de nem. hanem ez is először fogalmi tisztázásra szorul. Ugye beszéltünk világosság, sötétség fogalmáról, most akkor a világ fogalmáról, ami kétféle értelemmel szerepel a Szentírásban, és különösen Jánosnál. Mégpedig a világ, a teremtett világ, amire a Jóisten azt mondta, hogy látta Isten, hogy mindaz, amit alkotott, nagyon jó. Tehát ez a világ, ami természetnek a világa, élő és élettelen világ, önmagában nem rossz és nem bűnös. A bűn által lesz rossz, és a jó választás által lesz jó. Tehát ezt is régebben mondtam, hogy fölösleges szidni önmagában a televíziót, vagy a számítógépet, vagy a mobiltelefont, vagy bármit, mert önmagában ezek jó dolgok, akárcsak az egész világ Istentől való. És a felhasználás módja lehet bűnös, vagy erényes. Tehát ezért a világszónak a másik értelme, a negatív értelme, amikor a bűn, a sötétség. Tehát két azért megtévesztő, hogy nem a teremtett világot akarja velünk elutasítatni Szent János, hanem a bűnnek a világát. Ha görögül olvasnánk, észrevennénk a különbséget, magyarul nem lehet megtenni ezt a különbséget, csak oda kell figyelni, tehát nem a világból való kivonulás, hanem a világnak a helyes szeretete. Hát annál is inkább, mert a legfontosabb mondat az üdvösségünk középpontja, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát itt is a világnak ez az Isten által szeretett értelme jelenik meg. Ezért hangsúlyozom én is, hogy néha nagyon oda kell figyelni az olvasásra, mert tévedésekbe eshetünk. A bűn és a sötétség világát jelenti, és ahogy mondtam, János levelekben, a többiben is, de főleg az evangéliumban is nagyon sokszor megjelenik.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Hírpercek.
Ferenc pápa levele Jakubinyi György érseknek. Találkozások öröm.